Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 303. advent énekkel. Jöjj, népek megváltója, szűznek ékes virága, az első 4 verset énekeljük. Sok szeretettel köszönjük a bátrakat, akik felkeregettek a hóesésben is, és itt vannak. Persze jó sokan vannak otthon, és nézik a kényelmes helyekről, a melegből ezt a Isten tiszteletet. Őket is köszönjük. Aztán biztos, hogy vannak olyanok is, akik most hóembert építenek, vagy lehet, hogy mi is inkább hógolyóznánk, de majd lehet, hogy Isten tiszteletetlen egy kicsit. Folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekesüzet 41. énekével. Egykor oly kedves dolgok, menjetek!
Dolgok menjetek, e világ tisztel, és vív értetek, amik nyereség voltatok nekem. Krisztusért kártya ítélet, éli benned Jézus. Olyan jó, ennél nincs nagyobb áhálás. Te vagy már mindenem, úgy erőm és énekem, szeretlek téged, Uram. Teljes szívemből vágylak ismerni, lenni, hitből nyert áldást tőled átvenni, igazság által erősödni. Élni benned, Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb.
Szeretlek téged, Uram, azért vagyunk itt, és kifejezzük is, hogy átérezzük a szeretetedet. Jöjj Szentlélek, és nyisd ki a szívünket, áld meg az ige hallgatásunkat, az üzenetedet, és add, hogy tényleg mindent befogadjunk téged elsősorban. Amen. Átment második vasárnapján egy régi ismerős történetet olvasok, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 8. rész 26. versétől a 39-ig. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj föl és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és ő Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitotta meg a száját. A megaláztatásért elvéthetett róla az ítélet nemzetségét, kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az utari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a proféta, önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Isten áldja meg a hallott igét, hogy teremjen bennünk is gyümölcsöt. Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei édesatyánk, a gondoskodásodért, a szeretetedért. Köszönjük, hogy gondolsz ránk, hogy gondoltál ránk a világ alapjainak felvettetése előtt, hogy benne voltunk a tervedbe, hogy nem a véletlen műve, hogy mi itt vagyunk, akármennyire is úgy néz ki esetleg emberi számítás szerint, hanem te gondoltál ránk személy szerint, a mi személyiségünkre, a mi életünkre. Köszönjük, hogy megteremtettél, és köszönjük, hogy elhívtál, és köszönjük, hogy most is hívogatsz. Köszönjük nem csak azt, hogy megteremtettél, hanem azt, hogy annyira értékesnek tartottál, hogy amikor elvesztünk, akkor elküldted a fiadat Jézust, hogy megmentsen. Köszönjük, hogy most is szerte jár megmentőként. Köszönjük, hogy szent lelked által most is itt van, és köszönjük, hogy keresed azt, aki elveszett. Urunk, arra kérünk, hogy szólj a szívünkhöz ma, küldd el az igét, küldd el a lelkedet, és utána minket is küldj, hogy mi is legyünk olyan küldöttek, mint Fülöp, azokhoz az emberekhez, akik vágynak, nem is tudják, hogy te utánad, de valami után, kérünk, hogy segíts, hogy lehessünk a hírnökeid, angyalaid, fordító angyalaid, akik hirdetik Jézust minden népnek. Kérünk, Urunk, hogy beszélj a szívünkre, ölelj át szereteteddel, legyél itt most közöttünk, illetve azt kérjük, hogy mi is hadd legyünk itt, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Jézus nevében hallgass meg. Amen. Az ilyen hirdetésre készülve az új énekes füzet 140. énekét énekeljük. Ne félj, mert megváltottalak.
Szólított a nap,
az előbb felolvasott ige, illetve még egy ige alapján szeretném most Isten üzenetét átadni nektek. Ez pedig a Jelenések könyvéből a 3. rész 20. verse. Azt mondja Jézus: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Azért is, hogy magamat oldjam egy kicsit, kell néha ilyen személyes kezdés, amikor így végignézek a gyülekezeten, annyira sokféle ember van itt, és olyan sokféle történettel, és annyira, hát egy csomó történetben benne is vagyok személyesen, annyira nagy kiváltság ez, hogy így ismerhetlek titeket. És énekeljük ezt az éneket, hogy ne félj, mert megváltottalak. Van, akiről tudom, hogy meg van váltva, van, akiről nem vagyok benne biztos. De Isten tudja, és hogy át akar minket ölelni, hogy szoros kapcsolatba akar minket vonni. Hát na, erről a szoros kapcsolatról akarok most egy kicsit beszélni, illetve hogy hogyan lépjük át a küszöböt, vagy ki lépj át a küszöböt, mert Jézus lépj át. Úgyhogy nagyon csak érdekes, próbálom eldadogni azt, ami bennem van. Nagyon sok impulzus ér ilyenkor, és fantasztikus gazdagnak érzem, sőt kevésnek érzem magam ahhoz, hogy kövesselek titeket, mert annyira sokféle gazdag élet van körülöttem. Hát no, Jézus viszont mindenkit számon tud tartani, sőt, ő annak idején lejött a mennyből, eljött, és ugye ezt ünnepeltük első adventkor, hogy ő testé lett, és itt volt, és megmutatta, hogy milyen Isten, bemutatta Istent. És majd a mai alkalommal is fogok erre utalni, hogy ez mennyire sokat számít az embereknek most is, hogy Jézus Krisztus megjelent, és az le van írva, és nem csak, hogy le van írva, annyira plasztikusan itt van, hogy ez az embereket most is fantasztikusan megérinti. Hát ez az első advent, hogy testben eljött, ugye a proféták szerint, ugye az ige testé lett, és eljött a Messiás. A második advent, ez a mai, az, hogy a szívünkbe is beszeretne toppanni, és zörget az ajtó előtt. A harmadik az, hogy mi megyünk hozzá, vagy a halálunkkor, vagy az elragadtatáskor, illetve a negyedik az, hogy ő jön vissza az utolsó ítéletkor. Hát most a második eljövetel szempontjából fogom a igét kicsit így kifejteni, illetve alkalmazni mi ránk. A második eljövetel szempontjából, hogy bejöjjön a szívünkbe Jézus, kétféle ember itt a teremben, legalábbis ebből a szempontból. Az egyik az, aki vágyódik Isten után, sokat kereste, sokat hallott róla, esetleg jár is templomban, sok mindent csinál, de még mindig nincs itt, vagy nincs abban az állapotban, abban a státuszban. A másik fajta ember pedig az, aki nem csak vágyódik, hanem be is fogadta már Krisztust. Most kérném szépen az első diát. Csináltam egy ilyen kis mátrix képet, hogy kicsit magunkra ismerjünk, hogy bekategorizáljuk magunkat. Tehát van kétféle státuszunk van. Van az Isten kereső, akinek még nincs teljes hite, még nincs üdvössége, még nincs örök élete, nincs az üdvösségről bizonyossága, még csomó félelemben él, csomó kérdése van, persze a másik státuszban levőnek is. De aztán lehet, hogy kívülről harmonikus életet él, lehet, hogy minden rendben látszik az életében, csak pont ez a státusz nincs rendben. És hát van, aki pedig azért is keresi Istent, mert annyira feszültségterhes az élete, annyira sok baja van, annyira megnyomják a világ terhei, hogy nagyon keresi Istent, mert érzi, hogy valaminek helyre kell állni az életében. És a másik státuszú ember, a megtért és újjászületett ember, annak pedig üdvössége van. És erről nagyon sokat prédikáltunk már, ugye az új teremtés, de az az érdekes, hogy a látható valóság mégis lehet, hogy ugyanolyan, mint az első státuszban levőé. Lehet egy harmonikus, egy gyümölcstermő élete, lehet nagyon jól megy neki minden, de az is lehet, hogy ő is azt éri meg, hogy feszültségterhes az élete, hogy hát nem lett sokkal jobb, sőt, bizonyos szempontból rosszabb is lett az élete, amióta megtért, mert különböző kísértések, támadások még élesebben jönnek, esetleg meg is bukott benne, szóval nem tudom, hogy ki tud ezzel szimpatizálni, vagy hát szimpatizálom, vagy nem, így van, és rossz ezt elismerni. Úgyhogy ez az a lényeg, hogy a külső látható valóság, az nem biztos, hogy egyensúlyban van, vagy teljesen megfelel a belső valóságnak, a státuszunknak. Tehát nagyon fontos, hogy majd még mindjárt kitérek a második emberre, de most legfőképpen az első fajta emberről beszélek, illetve azokhoz szólok most, mindent, tehát ha valaki nem biztos a kategóriájában, akkor miért nem biztos? Hát mert pont ezért, mert sokszor a látható valóság annyira ellenne mond annak, ami az elvi dolog, hogy Isten engem megragadott, és az övé vagyok. No, hát akik bizonytalanok, azok hát ha eldöntik ennek a prédikációnak a végére, hogy hova tartoznak, aki pedig az első kategóriába tartozó, az pedig hadd erősödjön meg abban, hogy ő neki még meg kell tenni egy lépést ahhoz, hogy tényleg Istené legyen. Tehát lehet, hogy valaki ide jár sok, régóta, de nem jut el a lényegig. Hallgathatja az ige hirdetéseket, járhat különböző körökbe, de meg elolvashatja többször is a Bibliát, úgyhogy nem kapcsolódik igazán Istenhez. A mai alkalom egy meghívás. Mondhatnánk ezt, hogy ez egy evangelizáció, tehát most mindenki készüljön és kapaszkodjon. Mert az advent, a mai adventi alkalom az egy meghívás a kapcsolódásra. Isten szeretne eljönni a szívünkbe is. Azért jött, hogy kapcsolatba lépjen veled, hogy behívjon az országába, hogy behívjon ebbe a státuszba, hogy a gyermekévé legyél, hogy közöd legyen hozzá, méghozzá szoros közöd, ahogy énekeltük, hogy átölel. Ő át akar ölelni. Amikor felolvastuk a lekciót, ugye a Szerecsen komornik, vagy a etióp kincstárnok, ugye új fordításban, az ő példáján egy kicsit így elmendegélek, és akkor majd hozok mai példákat is, hogy ki volt ő, más nemzetiségű, hogy került oda, illetve hogy került Jeruzsálembe. Hát lehet, hogy valami kereskedelmi úton volt, de az is lehet, hogy összekötött az üzleti utat a kultusszal. Valami szimpatizás lehetett, akinek tetszett a zsidó vallás, akinek tetszett a zsidók istene. De hát bizalmi pozícióban volt, és hát mégis hátrányos helyzetű volt. Magas rangú volt, de hátrányos helyzetű bizonyos szempontból. Azt mondják, hogy ezek a királynő körüli emberek, főembereknek, eunuchoknak, tehát herélteknek kellett lenni. Tehát ő neki bizonyos szempontból ilyen hátránya volt, nem érezte magát teljes értékűnek. De kereste az Istent. Hát ez a kérdés, hogy mi az én hátrányom, mi az én kisebbségi érzésem, mi az én gátlásom, ami miatt, ha el is jövök ide, lehet, hogy ide is úgy jövök, hogy most ide jövök a különböző emberek közé, hát mit keresek én itt a szentek között? Aztán a másik kérdés, amikor megismerjük egymást, akkor hát annyira szent én is vagyok, mint ő, ugye hát a látható valóság. Tehát csomó mindenféle dilemma meg feszültség van bennünk, vagy sebzettségek, vagy előítéletek, majd mindjárt jönnek a következő példákban ezek konkrétan is, vagy lehet, hogy valami összetörettetésen mentem keresztül, vagy csalódások voltak, csalódtam emberekbe, egyházi emberekbe is. Minden esetre ez a kincstárnok tekercset vesz, olvassa, de nem érti, és mi is sokszor így vagyunk, hogy olvassuk a Bibliát, de nem értjük. És egyszer csak megértjük. Nincs meg a nyelvezet, nincs meg az a kultúra, nincs meg az a háttér, nincs meg az az érintettség, nem ki tudja, hogy miért, de ahogyan Fülöp odalép ehhez a kincstárnokhoz, és elkezdi magyarázni a Bibliát, akkor ugye kijönnek a kérdések is, hogy mit nem értek. És akkor Fülöp hirdette neki Jézust, az Ézsaiás 53 alapján. Menjünk a második képre most. A könyvasztalon is, illetve a könyvasztalon mellett is, a folyosón is van egy néhány olyan anyag a szóróanyagok között, ami a zsidók Jézusért anyagai, és hát ez a One for Israel, ez egy hát YouTube csatornaként ismerik sokan, de aki nem ismeri, az nézze rá. Ez egy olyan társaság, ami az arabokat és a zsidókat egyesíti. Eléggé érdekes már ez a maga jelenség, főleg a mostani háború fényében. És ez az Anasztázia Okrimenko, ő neki vannak nagyon szép bizonságtételei, illetve ő ennek a One for Israel-nek egy bizonyos vezető kommunikátor embere. Arról tesz bizonyságot, érdemes meghallgatni a bizonyságtételét, hát ez azt hiszem csak angolul van meg, de aki tud angolul, hogy azt mondja, hogy arab gyűlöletben nevelkedett. Tehát mint egy kislány, ott teljesen erre volt kondicionálva, hogy az araboktól félni kell, őket utálni kell, és nagyon-nagyon vallásosan nőtt föl, és falta az Ószövetséget, de valahol, amikor a rabbinisztikus tanításokat hallotta, úgy érezte, hogy az Isten valami nagyon kegyetlen és ilyen robotszerű. És kereste, volt benne egy keresés, hiányzott neki az igaz Isten. És aztán, amikor hallott Jézusról, azt gondolta, hogy Jézus egy más kultúra, ő neki ez nem lehet köze, más vallás, és azt mondja, hogy van egy ilyen tilalomfal a zsidók és Jézus között, egyszerűen, tehát Jézusról nem akarnak hallani, tehát mint hogyha ki lenne zárva, nagyon furcsa, ilyen ördögi fal van a zsidók és Jézus között, de egyszer, ahogyan kapta ezeket az információkat, gondolom szintén internetről, egyszer csak elolvasta az Ézsaiás 53-at, amire ő így gondol vissza, hogy a tiltott fejezetet. Tehát érdekes, hogy a zsidóknál is van egy ilyen robbanás veszélyes ószövetségi szakasz, ez az Ézsaiás 53, amit ez a Szerecsen Komornyik olvas, és abban ráismert a testélet Istenre, a messiásra, Jézusra. Igen, mert neki közben sok ilyen gondja is volt, hogy hát Isten hogyan várhatja el az embereitől ezeket a rítusokat, meg ezeket a dolgokat, amiket az áldozatokat, amiket előír. Hogyha tudná, hogy mit jelent testben levő embernek lenni, akkor biztos nem kérne ilyet. És akkor itt látja, hogy itt testben levő ember a messiás, az Isten messiása, és mindenen átment, sőt, ő volt maga az áldozat. Na hát ez nagyon, nagyon megütötte őt, és tulajdonképpen elindult a hit útján, és keresztény lett. És ahogyan ezt elolvasta, mindent Jézus szemével kezdett látni. Az arabokat is. És hát ennek a One for Israel-nek az egyik mottoja az, hogy a békét az Isten elsősorban először a szívünkbe hozza el, és amikor ez megtörténik, akkor nem lesz kérdés, hogy a háború is megszűnik. Hát persze gondolhatjátok, hogy nekünk is sok minden előítélet belénk van ültetve. Egy Izraelnek vagy egy arabnak, amikor bele van ültetve ez a szívő, hogy a másik népet utálni kell, mert ezek bitorolják a mi helyünket, és őket ki kell innen söpörni. Gondolhatjátok, hogy mennyire nagy, hát hogy így mondjam, feszültséget gerjeszt az, amikor valakiről kiderül, hogy hát én most keresztény lettem, és szeretem az arabokat. Gondoljatok el egy ilyen, hát általában kitagadás a vége, ugye ezt a zsidók is, ortodox zsidók és a muzulmánok is megcsinálják egyébként, hogyha valaki megtér a másik vallásba, akkor temetést rendeznek neki. És szabály szerint kiszagadják, de mondom, van, aki liturgikusan temetést rendez neki, koporsót csinálnak minden, és szépen lemondanak róla. Milyen szerencsé, hogy az a koporsó ez üres, és hogy a húsvéti sír is üres. És aztán mondja ez a Anasztázia a csodatörténeteket, hogy egy kommentelő, aki nagyon sok videóanyagot tesznek fel az internetre, az egyik kommentelő nem szitkokat meg egyebeket szólt rájuk, hanem imádságot kért. Hopp, gyorsan megragadták a stábjával, és megnézték, hogy ki ez. Hát egy olyan apuka, akinek a 3 éves kisfia rákos, és imádságot kért, hogy imádkozzanak érte. És azt is megírta, hogy a rabbikat is megkérte, de a rabbik lepasszolták őt, illetve volt olyan rabbi, aki nagyon sok pénzt kért érte, ennyinek nem volt, de ez a kisfiú már meg is vakult, és egy olyan kezelést kapott, ami ette a húsát, meg az immunrendszerét, mindenét, és no, hát végig is elmentek. Válaszoltak neki, elmentek a stábbal a kórházban, hárman, és imádkoztak a családdal együtt, és játszottak a kisfiúval, és aztán ennyi volt. Hazamentek, és ezt is hívja őket az apuka, hogy 3 nap múlva felhívta őt az orvos, hogy megszűnt a rák, elment a rák, és nincs szükség a műtétre sem. És hát ez még nem a vége volt a dolognak. Ugye ezt a férfit miután szimpatizált ezzel a One for Israel-lel, a családjából nagyon sok támadás érte, és főleg a bátyjától, aki nagyon sokat vitatkozott vele, és sok minden csúnya dolgot elmondott róla. No, hát ez a báty volt a következő, aki megtért, és keresztény lett, és aztán jött a nővére, az anyukája, az egész család keresztény lett, és átadta az életét Krisztusnak. Ez történik Izraelben. Vagy láttam tegnap egy olyan afgán lánynak a bizonyságtételét, aki muzulmán volt, és hát a saját vallásán, amikor különböző híreket olvasott, annyira kiakadt, hogy megbotránkozott. Egy olyan dolog történt, hogy egy törökországi családban elrendezett házasságokban egy 9 éves kislányt adtak feleségül egy férfi, 40 éves férfihez, és az a kislány belehalt, elvérzett. Nem részletezem, hogy miért, de hogy annyira megütött ez a hír ezt a lányt, hogy azt mondta, hogy nem tudja hova tenni, hogy ő, ez a férfi is muzulmán, ő is muzulmán, ugyanaz az Istenük, és én ebben nem tudok azonosulni. Ugye elkezdett imádkozni Istenhez, hogy mutassa meg magát igazán. És különböző vallásokat kezdett el kutatni, megnézte a judaizmust, a zsidó vallást, akkor a hinduizmust, a buddhizmust, még a zoroaszterizmust is. Végül az 6. évben eljutott a kereszténységhez, az evangéliumhoz, illetve először az Ószövetséghez, azt is szépen befalta egy évig, de aztán utána eljutott az Újszövetséghez, és azt is szépen elolvasta, és amikor János evangéliumához ért, és a házasságtörő nőnek a történetéhez ért, nagyon kíváncsi volt, hogy mit fog csinálni Jézus, mert hát voltak olyan sztorik a Mohamedről, amikor igazságot tett, hogy nagyon, nagyon keményen tett igazságot, és nagyon tehát csonkítással, meg sok mindennel büntette a bűnelkövetőket, és amikor ezt a házasságtörő nővel való bánásmódot látta ez a lány, hogy Jézus megmondja a farizeusoknak, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös, és hogy ő vethette volna rá ezt a követ Jézus maga, de hogy ő sem ítélt el ezt a nőt. Ez a hölgy egyszerűen csak térdre borult, és azt mondta, hogy Uram, te vagy az én Uram, és téged akarlak követni, téged akarlak hallgatni egész életemben, és rögtön, mint ahogy a szerecsen komornyik, rögtön írt a helyi egyházaknak e-mailt, hogy meg akarok keresztelkedni, de azonnal. És akkor egy barátja mondta, hogy hát itt van egy ilyen gyülekezet, és akkor hát no, ebben a gyülekezetben tett bizonyságot. Hát na, exotikusak ezek a példák, azt mondjátok, hát ezek zsidó példák, meg muzulmán példák, hát jöjjünk egy kicsit közelebb. Az egyik tagunk egyébként itt most közöttünk, nem kértem külön az engedélyt, de most utólagos engedelmével felolvasok a bizonyságtételéből egy kicsit. Ő maga meggyőződéses ateista volt, és hát egy angol nyelvtanfolyamon keresztül találkozott misszionáriusokkal, és aztán sokat foglalkoztak vele, és amikor hát a evolúcióval kapcsolatban meggyőzték, hogy ezt is hinni kell, akkor tulajdonképpen elkezdték a Bibliát tanulmányozni, és ez hozta a fordulatot, és innentől folytatom. Amikor a Bibliát tanulmányoztam, azt mondja, nagyon megragadott az, hogy amikor olvastuk, igazából egy tükröt tartott rólam. Annyira leírta a személyiségemet, az embernek a személyiségét, hogy mik vagyunk valójában, hogy nagyon megérintett az üzenet. Azt is megtudtam a Bibliából, hogy döntenem kell, hiszek-e vagy sem. És a nem döntés is döntés, mert ha döntök, akkor Mert ha nem döntök, akkor nem döntöttem Isten mellett. És akkor jött el ez a pont, hogy én úgy döntöttem, hogy elfogadom a Bibliában, ami a Bibliában le van írva, és akkor úgy gondoltam, hogy én már keresztény vagyok. Továbbra is jártam a nyelvklubba, Attiláék megkértek, hogy tolmácsoljam az igehirdetéseket, azt is szívesen vállaltam, de aztán olyan jött hozzám Steve, ugye a misszionárius, és azt mondta, figyelj, én látom, hogy te elfogadod ezeket a dolgokat, látom, hogy mindent helyeselsz, akkor miért nem hívod be az életedbe Jézust? Akkor nem értettem pontosan, hogy ez alatt mit ért, aztán megértettem, hogy Isten nem csak egy könyvet adott a kezünkbe, az igét és a szavát, hogy ki ő valójában és mi kik vagyunk, hanem azt akarja, hogy személyes kapcsolatunk legyen vele. A személyes kapcsolatot pedig úgy tudjuk elérni, hogy ha imádkozunk hozzá, beszélünk hozzá és meghallgatjuk őt a Biblián keresztül és Isten vezetésén keresztül. És akkor imádkoztam. És akkor vallottam meg Istennek, hogy még ha világi szemmel nem is vagyok olyan rossz, mert jó tanuló voltam, és a magas ismeretem sem volt olyan rossz, de isteni mércével mérve bűnös vagyok, és ez elválaszt Istentől. És akkor hívtam be Jézust az életembe, mondtam, hogy köszönöm, hogy megváltottál, és elveszed az én bűneimet, és örök életet adsz nekem. Megtérésem után voltak még nehézségeim, mert rögtön ezután az imádság után már másnap, mikor felkeltem, arra gondoltam, hogy hogyan lehetek én ilyen bolond és szentimentális, hogy én hiszek ilyesmibe. Visszajött az az érzés, hogy ez mégsem igaz, ez egész egy álom. Utána megint tanulmányoztam a Bibliát, és megint meggyőzött. Aztán azt csináltam, hogy jegyzeteket írtam, és mindig, amikor valami ötlet a Bibliából eszembe jutott, valami igazságot megértettem, azt leírtam egy papírra, egy jegyzetfüzetbe. Amikor megint jöttek az olyan kételkedéseim, hogy hát ezek csodák, meg ez nem látható, ezt nem lehet elhinni, akkor mindig kinyitottam a jegyzetet, és ott volt, amit én leírtam. És tényleg. Hát ez a bizonyságtételből egy kis részlet. És most is találkozom nap mint nap olyan emberekkel, akik kb. Itt tartanak, hogy valahol vannak, de nem jutottak még teljesen Isten közelébe. Minap beszélgettem egy régi ifissel, keresztény családban nőtt föl, mindent hallott, mindent tud az evangéliumról, de elsodródott a karrier és a különböző hát, kísértések mentén, és aztán falnak is ment, depresszió lett, alkohol jött, stb. És beszélgettünk, hogy az a baj, hogy nem tudom, hogy Isten tud-e rajtam segíteni, mert tulajdonképpen én mindent tudok, amit már tanultam a Bibliából, ismerem az evangéliumot, a kereszténységet, de ez nem segít. És akkor megkérdeztem tőle, hogy figyelj, az, hogy tudod ezeket a dolgokat, az egy ismeret, de ez a tied? Mondtad valaha, hogy elfogadod? És most hadd mondjam azt, hogy amikor mi így hallgatjuk ezt, akkor ugyanezeket a kérdéseket veszem föl nektek is, hogy mondtátok valaha ezt, hogy elfogadom? Hogy befogadom? És akkor ő azt mondta, hogy hát nem emlékszem. És akkor mondom, hogy figyelj, és elmondom még egyszer az evangéliumot, lerajzoltam, elmutogattam, eljátszottam neki, stb. Most mondjad, hogy hiszed ezt? Hát hiszem. Akkor most hajlandó vagy esetleg azt is mondani, hogy akkor én ezt elfogadom, és Krisztus is elfogadom, megváltodnak? Igen. Oké. Gyorsan átmentem hozzá, imádkoztunk, és akkor tulajdonképpen, amikor egy ilyen megtérő imáját elmondta, akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez most megvan, ez most megtörtént, ez most valóság. Úgyhogy lehet, hogy majd az ördög jön és hiteget téged, hogy ez nem történt meg, de akkor is ez valóság. És hát na, Isten befogadott téged, és te most már más ember vagy. És megpecsételt téged a keresztség szövetségével. Egyébként a felnőtt konfirmációban is így történik, hogy aki hitvallást tesz, azt megkereszteljük. Ez a kérdés, hogy hogy ülsz most itt? Előtted van ez a lépés, Jézus, vagy Jézus előtt van ez a lépés, vagy ez az ajtónyitás inkább. Tehát, hogy kiszöbödön kívül van Isten? Azt mondja, hogy Jézus, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és belevacsorálok, ő pedig én velem. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy de hát ez ezen furcsa most én attól, hogy kimondok valamit, attól az megtörténik. És igen. Ezt mondja az igen. És szoktuk is biztatni, hogy mondd hangosan. Egyébként az is jó, hogyha tanúk előtt mondod. Ez a hagyományos módszer, hangosan tanúk előtt. De az sem baj, hogyha csendesen mondod. Volt, aki csendesen mondta. Tegnap egy ilyen bizonyságtételt is hallottam. egy ausztrál striptease táncosnak a vallomása, hogy amikor tetováltatta magát, és hát, kapott egy így mondom, egy ilyen sokkot, mert olyan elragadtatása volt, amikor Isten megmutatta neki a poklot is, meg a mennyet is, akkor elkezdett hát ennek a hatása alatt mindenkinek beszélni erről, és hülyének nézték, és akkor elindult valahová az úton, a kocsival, és azt mondja, tehát a vezetés közben mondta Istennek az imádságot, hogy Uram, megbolondulok, hogyha nem vagyok bolond, akkor mutasd meg, hogy én nem vagyok bolond, akkor adjál valami jelet. Na most nem mesélem el ennek a történetét. Mindenesetre Isten válaszolt neki. Az, hogy tanulunk előtt vagy nem, magunkban vagy nem, tulajdonképpen az is mindegy, Isten hallja, amit magunkban mondunk. De azért jó a szellemvilág előtt, akik nem hallják, nem látnak bele a gondolatainkba, hogy mondjuk ki, hogy én Istenhez akarok tartozni. Tehát a klasszikus evangelizációkon ugye így szokott lenni, hogy hiszed az evangéliumot? Akkor döntsél, és akkor gyere ki, és akkor imádkozunk, érted? Most ne ijedjetek meg, most senkit nem fogok ide hívni, de azért azt mondom, hogy akiben az Isten bögdösése odáig eljutott, hogy igen, nekem lépnem kell, az nyugodtan keressen meg az alkalom végén, vagy nem is fontos, hogy most, hanem akár haza is mehet, és akkor otthon is elmondhatja az imádságot, de utána szóljon nekem, vagy szóljon valaki lelki vezetőnek, aki neki szimpatikus. És nem kell most semmi különös látványosat csinálni, annyit csak, hogy elmondok egy imádságot. És amit elmondok, ha csak akkor mondjam el, hogyha én azt tényleg úgy gondolom és hiszem. Ez pedig így hangzik. Úgy hallgassuk, hogyha valakinek ez fontos, akkor próbálja meg átgondolni, és aztán újra elmondom. Jézus, hiszem, hogy te vagy a megváltó. Hiszem, hogy az én bűneimet is megbocsátod. Hiszem, hogy megbékéltetsz az atyával, és örök életet adsz. Elfogadlak, mint megváltómat, és behívlak a szívembe Uramnak és vezetőmnek. Kérlek, hogy távolíts el minden gonosz az életemből, és segíts, hogy a te dicsőségeddel éljek ezen túl. Tölts meg szent lelkeddel. Amen. Gondold végig, hogy te mondtál-e már valami olyasmit, amiben ezek elhangzottak. Ha nem, akkor újra elmondom kis szünetekkel, és ha ez a te imádságot mond magadban utánam. Jézus, hiszem, hogy te vagy a megváltó. Hiszem, hogy az én bűneimet is megbocsátod. Hiszem, hogy megbékéltetsz az atyával, és örök életet adsz. Elfogadlak, mint megváltómat, és behívlak a szívembe Uramnak és vezetőmnek. Kérlek, hogy távolíts el minden gonoszt az életemből, és segíts, hogy a te dicsőséged éljek ezen túl. Tölts meg szent lelkeddel. Amen. Tehát aki elmondta ezt magában, az majd jelezze nekem valamilyen módon. És az is fontos, hogy aki már valaha elmondta ezt, nem most, az pedig emlékezzen rá, hogy ez valóság. Tehát most azokhoz szólok, akik már ezt elmondták, akik ezen túl vannak, de az Isten dolgai miatt kétségbe estek, illetve azok miatt, a dolgok miatt kétségbe estek, amit az ördög susogott. Amit elmondunk, az megtörtént, az úgy van, az elvégeztetett. Ha valaha elmondtad, akkor ez igazság. Az ördög próbál visszanyomni az első kategóriába, hogy nem történt semmi, mert ugye a tetteid is bizonyítják, hogy nem történt semmi, még mindig ugyanolyan vétkes vagy, stb. Meg az érzéseid is arról szólnak, hát hol van neked jó érzésed, békességed, üdvbizonyosságod. No, hát nagyon fontos, hogy ez az igazság, ez, ami úgy szól, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt, és íme új jött létre, ez egy igazság. ez rám vonatkozik, és ez velem történik meg, és bármit susog az ördög, ne higgyük el neki. És akkor az érzelmeink is kezdenek változni. És a Szentlélek, ahogyan beköltözik, jönnek az ajándékai. A szellemed megváltozott, Isten igazsága beköltözik, és nem érintheti az ördög. Úgyhogy a testet továbbra is, és a lelket is továbbra is támadja az ördög hazugsággal, vádakkal, fenyegetéssel, megfélemlítéssel, csapásokkal. Ne ijedj meg, ez normális. Meg elbizonytalanít, próbák jönnek, kísértések, bukások is, de akkor is a fiúságon, a fiúság státuszán nem tud változtatni. A harmadik képet kérem szépen most, és ez az utolsó. Tulajdonképpen, amikor ez megtörténik, és én szövetséget kötöttem Istennel, ez egy szövetség, én az övé vagyok. Ezt senki nem tudja elszakítani. Ahogy Luther mondja, baptizátuszom, amikor a legnagyobb kísértések jöttek, amikor úgy kétségbe esett, hogy teljesen az ördög megigézte őt, vagy lesújtotta, vagy földre terítette, hogy ez mind hamisság, mind hazugság, felborítja az egyházat, stb. Akkor a hagyomány szerint ugye ezzel védekezett Luther. Van erről egy szép anekdota is, hogy odavágta a megjelenő ördöghöz a tintatartóját. Nem biztos, minden esetre ez a mondat, ez biztos, hogy én meg vagyok keresztelve, én el vagyok pecsételve, ez elvégeztetett, én Krisztushoz tartozom, én az övé vagyok. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez legyen a mi fegyverünk is, ez a hitvallás, hogy én Jézusé vagyok. A kedvencemet olvasom föl, a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletét. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyi a atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemnek kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl neki éljek. Jézus nagyobb a kísértőnél és a kudarcaimnál is. Aki még nem engedte be Jézust, tegye meg, erre bíztatok mindenkit, vagy kérdezze, hogy miért nem tudja megtenni, vagy mi kell még ahhoz, hogy megtehesse. Kérdezzen nyugodtan. A keresztkézések is erre való, hogy jobban megismerj. Ha nincs elég ismereted, ismerd meg Jézust jobban. Aki pedig már megtette, az pedig emlékeztesse magát erre ezzel a kifejezéssel, hogy meg vagyok keresztelve, szövetséget kötöttem, én Isten szövetséges társa vagyok, én Isten gyermeke vagyok, Isten fia vagyok, Jézus Krisztus bennem lakik, és a Szentlélek által munkálkodik. Hát erősödjünk meg ebben, aki már megtette ezt a lépést, aki befogadta Krisztust, és hogyha ebben megerősödtünk, akkor lépjünk tovább, és hívjunk másokat is. Amen. Keresem az liturgiás lapomat, de nem találom az én imádságot. Imádságra készülve énekelünk. Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél.
Az én hajnal csillagom, Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeliden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal.
és nyerj el új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem. A jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajna a csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem.
Áldunk téged, drága édesatyánk, azért, aki vagy, és a kegyelmedért, ahogyan könyörülsz rajtunk, hogy elküldted Jézust, hogy megtapasztaljon mindent, amit mi emberek megtapasztaltunk, sőt azon felül, és hogy megfizessen mindent, amit mi elkövettünk, amit mi személyesen és az egész világ. Felfoghatatlan ez, Urunk. Arra kérünk, hogy hozd közel hozzánk ezt a csodát, ezt a fantasztikus áldozatot. Kérünk, hogy válaszolj a kérdéseinkre. Kérünk, hogy a gátlásainkat te old fel, a sebeinket te gyógyítsd be, a kisebbségi érzéseinket, az összetörettetéseinket te kezeld. Kérünk, Urunk, hogy juttass el minket ahhoz a ponthoz, ahol készek vagyunk megnyitni az ajtót. Így imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, hanem azokért is, akikért aggódunk, akiket féltünk. Így imádkozunk a szeretteinkért, a ránk bízott gyermekekért, vagy a ránk bízott szülőkért, nagyszülőkért, akik nem ismernek téged. Urunk, hadd legyen meg az a csoda, amit ez az izraeli hölgy mondott, hogy megtér az egész család a te gyógyító kezed által. És Urunk, terjeszd ki a te gyógyításodat, tegyél csodákat is, de tedd meg a legnagyobb csodát, az, hogy megváltoznak a szívek. Urunk, így könyörgünk azokért, akikért már régóta kérünk téged, hogy add meg nekik azt az ismeretet, amivel eljuthatnak hozzád, azt a szívbeli állapotot. És nem csak a mieinkért könyörgünk, Urunk, hanem imádkozunk azokért, akik messzebb vannak, imádkozunk azokért, akikhez semmi közünk nincs elvileg, vagy gyakorlatilag mégis van, imádkozunk azokért, akik az ismeretségi körünkben, akár főnökeink, vagy alánk vannak rendelve. Imádkozunk az ő megtérésükért, és imádkozunk azokért a vezetőkért, akiken sok múlik, hogy hogyan kezelik a rájuk bízott vagyont. Imádkozunk mind az egyházi, mind a gazdasági, mind pedig a politikai vezetőkért, hogy te adj nekik megtérést, újjászületést, új szívet, új lelket, hogy rád hallgatva tudjanak kormányozni, neked tudjanak engedelmeskedni, a te dicsőségedre tudjanak élni. És igen, imádkozunk az ellenségeinkért is, hogyha vannak, akik megbántottak minket, Urunk, szívünkből megbocsátunk, mert te is megbocsátottál nekünk. Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és szeretnénk értük most közben járni, hogy fogjad meg az ő szívüket is. Ahogyan ezek az izraeliek imádkoznak, meg ez az arabok imádkoznak egymásért és a békéért, így kérünk, Urunk, imádkozunk a háborúzó felekért, imádkozunk azokért, akik most ellenségnek tartják magukat, hogy kapjanak békét, kapjanak a szívükben olyan felismerést, hogy Jézus Krisztusban megvan a béke, a kibékülés te veled. Kérünk, Urunk, hogy taníts minket imádkozni, taníts minket közben járni, taníts minket így látni a te akaratodat, taníts minket a te szemeddel látni ezt a világot, és az ellenségeinket is. Köszönjük, Urunk, azt a sok jót, amit már kaptunk, köszönjük ezt a gyülekezetet, köszönjük az egyházunkat, köszönjük legfőképpen azt, hogy Krisztusban a gyermekeid lehetünk. Köszönjük ennek a lehetőségét, ennek a kiváltságát, ennek a gazdagságát. Urunk, köszönjük, hogy vagy nekünk. Szeretünk téged, áldunk téged, magasztalunk téged. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldásra készülve ezt az adventi éneket énekeljük. Várj ember szíve készen. Fennállva énekeljük. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangom, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra.